Eredményes élettalálkozó 2011. szeptember 2-a. A legnagyobb szerelem. Tűz, ami nem éget el.
Igen. Jó reggel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Biblia szólva az eredményes élettalálkozón. Van jó hírem, Sanyi úton van. Egy 5-10 percen belül itt van, nagy forgalom van, és van még egy nagyon jó hírem, hogy itt van közöttünk pásztor Duló Attila, és sikerült megfűzni, hogy mondjon néhány gondolatot. Hogy vagytok ma reggel egyébként? Jól, egy mozgalmas hét után vagyunk, és annyira jó megint itt lenni. Úgyhogy én igazándiból nem is szaporítanám tovább a szót, én átadnám a szót pásztor Attinak, és utána Sanyi majd beesik. Jó? És pásztor, kérlek.
Szerbusztok! Ja, csak a felvétel kedvéért kellett még egyszer köszönnöm. Jó titeket látni, és annyira szeretem ezt a csapatot. Emlékszem, amikor Sanyi átvette a akkor még üzletember találkozót. A mozdulatlanul legyen? Oké, rendben. Anyám tyúkja. Amikor Sanyi átvette ezt a szolgálatot, akkor 3-4-5-6 ember talán, ha volt a szolgálatban, és annyira jó látni, hogy ilyen szép számmal vagytok, és tényleg ez csak így nagyon megáld. És vágjunk bele, jó? Csak gyönyörködtem bennetek egy picit. Kezdjük talán egy imával. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük, hogy elhoztál minket ide, köszönjük, hogy itt lehetünk, Uram. Köszönjük, hogy veled kezdhetjük a napunkat, köszönjük, hogy hallhatunk tőled, Uram, és arra kérünk téged, hogy kent fel ezeket a gondolatokat, szólj hozzánk, Uram, kérünk téged, hogy alapozd meg a napunkat ma, kérünk téged, Uram, hogy áld meg a napunkat, add, hogy a te dicsőségedre tudjuk megélni ezt a napot. Köszönjük neked, Jézus, magasztalunk, szeretünk téged, köszönjük a keresztet, köszönjük, hogy elhordoztad a bűneinket, köszönjük, hogy megszabadítottál a bűnigájától, és köszönjük, hogy elvégezted, és ezzel utat nyitottál az Atyához, és reményt adtál az örök életre. Köszönjük neked, Jézus, magasztalunk, szeretünk téged, te drága szent nevedben, Krisztus nevében. Amen. Hányan emlékeztek, pásztor Csaba itt volt 2 hete talán, és a 145. Zsoltárról beszélt, hogy Isten nagy. Hányan emlékeztek rá? Folytassuk ezt a gondolatot, mert abban, hogy Isten nagy, abban annyi minden van, hogy az csak na. És akkor itt a 145. Zsoltárban a 3. vers azt mondja, nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Isten nagysága felfoghatatlan. Egész egyszerűen nekünk, véges embereknek képtelenség felfogni Istennek a nagyságát. Próbáljuk ezt megmagyarázni, próbáljuk elmondani, hogy Isten végtelen, Isten hatalmas, Isten, és próbálunk szavakat keresni arra, hogy Isten milyen hatalmas, de sajnos nincsenek rá szavaink. Gondoljatok ebbe bele, hogy ha lenne egy szavunk arra, hogy Isten mekkora, akkor ennek a szónak nagyobbnak kéne lenni, mint magának Istennek, ami magába foglalja, de nincs rá szavunk, és hogyha meg tudnánk érteni Isten nagyságát, fel tudnánk fogni, akkor az elménknek nagyobbnak kéne lenni, mint Isten. De ilyen nincs. Isten végtelen, Isten hatalmas, Isten felfoghatatlan, elmagyarázhatatlanul nagy. De nyilván azért vannak pontok, amivel... Szia, Béluskám! Vannak, leesett jóval. vannak pontok, amik által így megközelíthetjük Istennek a nagyságát. Szevas anyikám, mindjárt befejezem, és tiéd a szó csak. Ászáf a 77. Zsoltárban feltesz egy kérdést. Azt mondja, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? És figyelj, ha erre nincs egy megfelelő válaszom, hogy kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten, akkor könnyen mondhatom Ászáfnak azt, hogy ugyan Ászáf, hogy tehetsz fel ilyen csacska kérdést? Hogy tehetsz fel ilyen kérdést? Csak nézd meg a pénzügyeimet. Nézd meg a képtelenségemet. Nézd meg a lehetőségeimet. Ezek mind nagyobb istenek, mint az Isten. Mert idő folyamán felnövesztettem, idő folyamán hagytam, hogy felnőjön, és ezek uralják az életemet. A körülményeim, a képtelenségem, a vágyaim, a kényelmem, és sorolhatnám holnap reggelig, hogy mi minden az, ami tudja uralni az életünket. Mi minden az, ami nagyobb Isten tud lenni, mint az Isten. De ha tudom a választ, ha ismerem Istent, és tudom a választ, hogy kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten, akkor nem zavar össze a körülményem, ahogy Pál mondja Filippi 4-ben, hogy én megtanultam a körülményeimtől elvonatkoztatva élni. A 2 Timóteus 2-ben azt mondja, hogy 1-ben, bocsánat, én tudom, hogy kiben hittem, tudom, hogy ki az, akiben hittem, és ezért nem szégyellem az evangéliumot, mondja Róma 1-ben, 1:16-ban, hogyha ismerem Istent, ha tudom, hogy ő kicsoda, ha látom őt, akkor nem zavarnak össze a körülményeim. Akkor nem mondom azt, hogy a körülményeim nagyobb Isten, mint az Isten. Hogyan tudjuk Isten nagyságát megközelíteni? Sokféleképpen, és Pásztor Csaba erről beszélt most az elmúlt alkalmakkor kétszer is, és valami ámulatos üzeneteket prédikált, de arra gondoltam, hogy egy személynek a nagysága az valójában abban mutatkozik meg, hogy hogyan bánik a kicsikkel. Hogyan bánik a kicsikkel. A királynak a nagysága abban mutatkozik meg, hogy hogyan bánik a népével. A vezetőnek a nagysága abban mutatkozik meg, hogy hogyan bánik a vezetetjeivel. Milyen jelleme van? Hogyan néz ki? Tudod, ott volt Saul, amikor megválasztották királynak, akkor azért választották meg királynak, mert ő egy fejjel kimagaslott a többiek közül. Ő egy szép szál, dalia, nagy ember volt. Méretileg. De jellemileg meg nem volt nagy ember, mert képes lett volna a saját fiát megölni, mert éppen az erdőben talált egy kis mézet, és csata közben volt bátorsága megenni a mézet, miközben Saul azt mondta, hogy aznap nem ehet senki, és harcolni kell. Jellemileg Saul egy picike lény volt. Énekelték az asszonyok, hogy Saul megölt ezret, Dávid meg tízezret, és ettől Saul elvakult, és féltékeny lett, és hosszú éveken keresztül üldözte Dávidot, meg akarta ölni. Ő jellemileg kis ember volt. Hiába volt termetileg nagy, a jelleme miatt egy apró pici kicsike kis lény volt. Ugyanígy Sátán termetét tekintve egy hihetetlen... Talált süllyedt, ma már nem olvasunk. Minden fejből fog történni. Ott van Sátán, méretét tekintve egy hatalmas lény, erejét tekintve egy hatalmas lény, de jellemét tekintve egy apró, icipicike kis törpe. Ő embergyilkos. Ő a kicsikkel úgy bánik, hogy ki akarja nyírni a kicsiket. El akar minket tenni lábalól. Magával akar ragadni, és magával akar rántani minket a tűz tavába. Mert tudja, hogy neki az a helye, és tudja azt is, hogy ha valaki nem fogadja el Krisztust megváltó ajándékul, akkor... Nem sikerül? Na jó, akkor ennyi. Fél szemmel is fog menni. Ja, vakok között most én vagyok a fél szem, igen. Csak gondolj erre, hogy egy személynek a nagysága az a jelleméből mutatkozik meg, hogy hogyan bánik a kicsikkel. És láthattuk Sault, láthattuk az ördögöt, hogyan bánik a kicsikkel. Nulla, kis pici, jellemtelen törpék ezek. Bocsánat. Nem számítottam arra, hogy beszélek, úgyhogy nem vagyok erre felkészülve most. De nézd meg Istent! Kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Ki olyan nagy Isten, mint az Isten? Ki az, aki úgy bánik a kicsikkel, mint ahogy Isten bánik a kicsikkel? Ő hogyan bánik velünk? Hogyan bánt velünk? Az ember fellázadt Isten ellen, fellázadt a tekintélye ellen, evett a jó és a gonosz tudásának fájáról, és Isten mit csinált? Csak gondoljatok ebbe bele. Mit csinál mondjuk egy diktátor, hogyha fellázadnak ellene? Ha fellázadsz egy diktátor ellen, mi történik? Azonnal kivégeznek. Azonnal kivégeznek. De ne vegyünk ilyen szélsőséges példákat. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha egy demokratikus rendszerben az állam ellen elkezdesz uszítani. Akkor is minimum bíróság elé állítanak. Vagy még kisebb dolgot nézzünk meg. Mi van akkor, hányan vagytok itt szülők? Akkor nagyjából érteni fogjátok, miről beszélek. Mit csinálsz akkor szülőként, ha a gyermek fellázad ellened? A legkevesebb, hogy megrázom a pofonfát és alázavarom, nem? Ez a legkevesebb. De Isten mit csinált a lázadóval? Odaadta érte az egyszülött fiát, hogy megbocsáthasson az ellene fellázadt embernek. Értitek ezt? Odaadta az egyszülött fiát, halálra adta az egyszülött fiát azért, hogy megbocsáthasson az ellene fellázadt embernek. Ez Isten jelleme, ez Isten szeretete, ez Istennek a nagysága. Tudod, szavakkal nem tudjuk kifejezni. Az, hogy a méretére nincsenek szavaink, az rendben van, de a jellemére, a szeretetére, arra sincsenek szavaink. Egész egyszerűen ez ámulatos dolog, ahogy ő bánik velünk. És nem csak, hogy... Vasárnap erről prédikáltam Pakson. Nem csak, hogy megmentett minket, nem csak, hogy adott egy lehetőséget az embernek, hogy rendezze a kapcsolatát Istennel, de ráadásul mindazokat, akik oda mentek hozzá, és rendezték vele a kapcsolatukat, akik elfogadták a fiát személyes megváltónak, azokat a gyermekeivé fogadta. El tudod ezt képzelni? Micsoda hihetetlen nagy dolog? Ez Istennek a kegyelme. Neki nem kellett volna a gyermekévé fogadni ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Bekerülhettünk volna a mennybe úgy is, hogy nem vagyunk a gyermekei. De az ő jelleme, az ő szeretete miatt, ő azt mondta, hogy nekem család kell. Nekem család kell. Én amikor elterveztem, hogy embert alkotok az én képmásomra, mondja Isten, akkor ezt úgy terveztem el, hogy családot tervezek magamnak, családot alkotok magamnak, közösségbe leszek velük, szeretett kapcsolatba leszek velük. És ez egy csodálatos dolog. Csak nézd meg Istennek a jellemét, hogy amikor, és ezzel fogom befejezni, amikor elhatározta azt, hogy ember teremt, akkor volt ott egy pár döntés, amit meg kellett hoznia. Azt mondja, az első döntés... Ja, bocsánat, kimentem a képből. Itt vagyok. Az első döntés az, hogy hát nem adok az embernek szabad akaratot. Egyszerű, nem? Ha nincs szabad akarata, akkor nem fog elbukni, akkor mindig azt csinálja, amit én akarok, és akkor ez így rendben van. Látom, eléggé dermet arcot vágtok itt sokan. Hogy gondolhatsz pásztor ilyen hülyeségre? Igen, ez gyakorlatilag egy balgaság, mert Isten azt mondja, hogy embert alkotok a saját képemre, akkor feltétlenül kell, hogy az embernek szabad akarata legyen, mert Istennek szabad akarata van, és ez az egyik hasonlóság Istennel, hogy szabad akaratunk van. Úgyhogy azt nem tette meg, hogy nem ad szabad akaratot. De azt megtehette volna... Sziasztok! Menjetek csak nyugodtan! Sziasztok! Azt megtehette volna, hogy azt mondja, hogy nem teszem oda ezt a nyavajás, rossz és jó tudásának fáját, és akkor nem tud elbukni az ember. Nincs kísértés, akkor nem fog elbukni. Ilyen egyszerű. De hát, könyörgöm, hogyha most bezárnák ezeket az ajtókat, és kívülről elkezdenének bekiabálni, hogy szabadok vagytok, akkor szabadok lennénk? Nem lennénk szabadok. Nyilván, hogyha van szabad akaratom, de nem használhatom a szabad akaratomat, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Úgyhogy ez nem egyeztethető össze Isten jellemével. Ezért adott szabad akaratot, és oda tette a fát. De mondhatta volna azt is, hogy a teremtmény, mivel előre tudta azt, hogy el fog bukni, és azt is tudta, hogy a teremtmény nem tudja kifizetni a bűn árát, és azt is tudta, hogy neki kell emberré lenni, és feláldoznia önmagát, ezért mondhatta volna azt, hogy a teremtmény nem ér annyit, mint a teremtő. Úgyhogy nem teremtek embert. Nem teremtem meg. Nem ér annyit, tudod. De csak hála Istennek, ha csak így körülnézel, akkor látod, hogy nem így döntött. És miért nem így döntött? Azért, mert ő már az örökkévaló múltban látott minket. Ő az örökkévaló múltban már belénk szeretett. Ő az örökkévaló múltban már azt mondta, hogy szeretem őket, és nem tudok róluk lemondani, nem akarok róluk lemondani, kellenek nekem, és meg fogom őket megmenteni. Megteremtem őket, tudom, hogy el fognak bukni, és megmentem őket. Meg fogom őket menteni az örökké valóságnak. És egy örökké valóságon keresztül a családom lesz. Az örökké valóságon keresztül ott fognak velem élni. És ez egy ámulatos dolog. Ki az, aki ezt megtenné? Ki az, aki ezt megtenné? Hózseásban azt írja, Hózseás 2-ben, hogy eljegyeztelek téged örökre. És aztán ott felsorol egy pár dolgot, hogy mivel jegyeztelek el. Azt mondja, eljegyeztelek igazsággal, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal és hittel jegyeztelek el. És ez is megérne egy üzenetet ez a vers, de csak hogy azt mondja, igazsággal jegyeztelek el, örökre jegyeztelek el, nem ideig, óráig jegyeztelek el, hanem örökre, igazsággal és ítélettel jegyeztelek el. És tudod, első hallásra azt mondod, hogy ítélettel? Hogy lehet ítélet, tudod, az ítélet hogy lehet ajándék? Hát úgy, hogy az ítélet az felmentő ítélet. Nincsen most már kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez az ítélet felmentő ítélet, és ez egy ajándék, ez egy eljegyzési ajándék Istentől. És ez annyira ámulatos, annyira csodálatos, ő örökre eljegyzett magának, és az ítélet az nem minket sújtott, hanem az ítélet az Jézus Krisztus sújtotta. Figyeljetek, csak gondoljatok ebbe bele, hány... Ugye az egyház az Krisztusnak a vőlegénye, vagy mennyasszonya, bocsánat. Hány vőlegény halna meg a mennyasszonyáért? Hány vőlegény halna meg a mennyasszonyáért? Nem sok, de Jézus meghalt értünk azért, hogy örökre vele lehessünk, azért, hogy eljegyezhessen örökre, és aztán majd Jelenések 19-ben látjuk, hogy meg fog történni ez a frigy. Úgyhogy kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Van erre más válaszunk, mint az, hogy senki. Ilyen hatalmas, ilyen csodálatos Isten nincs még egy. Amen. Amen. Úrunk, köszönjük neked ezeket a gondolatokat, és csak kérünk téged, hogy kent fel Sanyit, és szólj rajta keresztül. Amen.
Jó reggelt. Sziasztok. Ezt meg tudnánk szokni, igaz? Jól van, mostantól nem jövök, csak fél órával később. És Ernőnek állandó megbízása lesz, hogy itt valahol itt a lépcső mögött, a toalett mellett így lesben álljon. Tessék? Bent ült már? Hát akkor ő tehet róla. Meg is érdemli. Köszönjük, Pásztor Ati. Okay. Kicsoda olyan Isten, mint a mi Istenünk? Efezusiakhoz írt levél 18. És kell, hogy imádkozzunk meg előtte. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt az üzenetet is. Nagyon köszönjük a szavakat, amiket az imént hallottunk. Szavakat a trónról, szavakat egyenesen tőled. Te vagy Isten, és nincs Isten rajtad kívül senki. És ezt sokszor elfelejtjük, sokszor összezavarodunk. És azért vagyunk most itt, hogy te felébresz minket, hogy kitisztítsd a látásunkat, hogy tisztán lássunk téged, hogy téged látva ne féljünk és ne rettenjünk senkitől és semmitől, mert te vagy Isten, és te velünk vagy. Te nem kárhoztatsz már. Te magad vállaltad a terhet. Ha Isten velünk, és velünk, kicsoda lehet ellenünk? Hadd lássunk téged magasan felemelve. Hadd lássuk a dicsőségedet. Hadd lássunk téged, mint Istent mindenek felett. Mint ennek a valóságnak az uralkodóját, a végső okát. Hadd lássunk téged, mint az utat, az igazságot és az életet. Nincs semmi egyebünk, ha nem látunk. Csak hazug látszat, káprázat. Aztán üresség és sokszor keserűség. Kell, hogy lássunk téged. Ezért vagyunk itt. Kérünk, hogy kent fel a szavakat a te könyvedből, kent fel, ahogyan azokat tanuljuk, tanítjuk. És add nekünk a te világosságodat, bizonyosságot, és abban szabadságot. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kértünk. Ámen. Ámen. Oké, azt mondja, hogy ez kemény lesz, remélem fel vagytok készülve. Nem én mondtam, ide van írva a Bibliában. Esetleg, ha valakinek van egy ilyen sorkihúzója, tudjátok, ez a ilyen fehér, amivel ki lehet húzni. Valamit elírsz egy levélben, és akkor ilyen papírszínűre kihúzod. Ha egy olyat tudtok adni, akkor ezt a sort kiveszem innen. Igen, ott van egy, köszönöm. Nem viccelek, nehogy idehozz. Mind a ketten égni fogunk, tudod. Aki hozzátesz, aki elvesz, tudod, a legkisebb lesz. Nem vehetünk el belőle. Értem, oda van írva. Úgyhogy el kell, hogy olvassam, és még beszélni is fogok róla. Aztán utána szavazunk demokratikusan, hogy egyetértünk-e vele, igaz? És a valóság, ahogyan illik, igazodik majd a szavazatunkhoz, igaz? Tehát, hogyha elég sokan akarjuk, hogy ne úgy legyen, akkor nem úgy lesz. Legutóbb szavaztunk a gravitáció felől. Kicsit neheztelek a végrehajtás miatt. Várat magára, de azért bizakodunk. Szóval a 18. vers. Ne részegeskedjetek. Sajnálom. Ide van írva. Tegnap este olvastam a feleségemnek, sírt. Én is sírtam. Tessék? Igen. Ezt ugye kivágod az üzenet elejéről, ugye? Persze. Azért beszélek ilyen szabadon, mert a felvételek mindig megvannak vágva utána is, tudod. Az internetre csak a normális rész megy ki. Tessék, hogy? Igen. Igen, a normális rész. Oké, tehát ne részegeskedjetek. Na jó. Oké. Mert a borral léhasság jár együtt. És úgy tűnik nekem, hogy ez itt tényleg az alkoholról beszél, ugye, a borról. Ugye, ha csak azt mondtam volna, hogy ne részegeskedjetek, akkor én gondoltam volna másra is, ami képes megrészegíteni. Igaz? Mert megrészegethetek egy álommal, megrészegethetek egy szerelemmel, megrészegethetek a félelemmel. A megrészegülés valami olyasmi, ahol az elmémnek és a saját felelősségem területének a rendje felbomlik. Ahol az uralmat, amit gyakorolhatnék önmagam, és ezen keresztül a valóság általam megváltoztatható részei fölött, elvész, mert megrészegettem. Úgy értem, elveszítettem a kontrollt. Lehet, hogy jobban érzem magam, lehet, hogy a szívemnek, az érzelmeimnek néhány sebét ez a részegség, a kábulat, a tompultság megváltoztatja, akár enyhíteni is látszik, de akkor is elvesztettem a kontrollt. Átadtam a volánt valaki másnak. Vagy ha ezt így tudatosan nem is tettem meg, akkor két ujjal fogom 200-zal az autópályán a kormányt. És egy defekt, vagy valami ilyesmi egy elháríthatatlan drámává fokozódna. Megrészegedni. Isten azt mondja, hogy ne részegedj meg. Azért adtam neked egy lelket, azért adtam szabad akaratot, értelmet, akaratot, érzelmeket, öntudatot, lelkiismeretet, ez a léleknek az öt része, hogy ezek egy a legbelső éned által vezetett rendben irányítsák az életedet. Szabad akarat, és ebből tevődik össze. Értelem, a képesség arra, hogy felismerjem a valóság tényeit, hogy megértsem azokat. Értelem, amely nem csak tényeket rak el, hanem összefüggéseket is. Az értelemnek valószínűleg része a bölcsesség, amely a tényeket megfelelő összefüggésben látja, és ilyen módon a tényekből újabb információt tud összerakni. Két tényt összerakok, és következtetek egy harmadikra, amelyről nem tudok. Oké, a bíróság csinálja ezt mindig, ugye? Ott van egy új lenyomat, meg ott van egy szemtanú, és következtet arra, hogy ki volt a tettes. Bölcsesség kell hozzá, mert ismernünk kell az összefüggéseket, amelyek állandóak, és ezeknek az összefüggéseknek a birtokában tudok következtetni. A matematika ilyen. Adok két számot, és mondd meg, hogy mennyi a kettő együtt. És az összeadás elve, a szorzás, az osztás elve, összefüggése ismerete mellett ki tudod számolni egy bonyolult feladatot is akár. Úgyhogy Isten ezt adta nekünk, adta az akaratot, amely a döntéshozó részünk. Az akarat valahogy úgy működik, hogy megkérdezi az értelmet. Hé, mi alapján kéne döntenünk? És az értelem hozza az információt. Itt vannak a tények. Így dolgoztam fel őket. Ezek lehetnek a következmények. Válasz, dönts. És az akarat erős, az akarat dönt, azt mondja, hogy jobbra megyünk, és ragaszkodik hozzá. Az érzelmek ezután kifejezik ezt a döntést. Ha a döntés elég erős, ha a döntés elég régen van érvényben, az érzelmek megértik és elkezdik kifejezni. Azt mondják, hogy nem félünk. Az értelem megvizsgálta, hogy nincs miért félni. Az akarat úgy döntött, hogy hiteles az információ, és nem is fogunk félni. És az érzelmek azt mondják, hogy akkor ünnepeljünk, nincs miért félni. És elkezdik kifejezni azt a belső környezetet, amit az akarat és az értelem létrehozott. Ott van a lelkiismeret. Az egy kicsit tehetetlenebb. Van benne egy iránymérő, egy értékmérő. A lelkiismeretet Isten adta nekünk, de ugyanakkor kondicionálható is, tanítható. Mi a helyes és mi a helytelen? Én elfogadható vagyok, vagy nem vagyok elfogadható? Ugye a lelkiismeret bizonyos szinten vizsgálja a külső dolgokat, de mindig vizsgál engem is. Az az ember, akinek rossz a lelkiismerete, az valószínűleg bűntudattal él. Az valószínűleg sokszor hozott olyan döntést magáról, hogy nem vagyok megfelelő, nem vagyok elfogadható. Sokat hibáztam, sokat vétettem. És higgyétek el, ez a szabad akaratnak része, mert a lelki ismeretemnek ez a vágya, vagy adott esetben a jó lelki ismeretnek a felmentése befolyásolni fogja a döntéseimet. A döntéseim erejét, a gondolkodásom erejét, és így tovább. Lelki ismeret. Egyébként ez is megér egy külön üzenetet, hogy az hogy lesz tiszta. Mert úgy senkinek nem lesz tiszta lelki ismerete, hogy mindig jól cselekszik. Hányan próbáltátok már helyrehozni a hibáitokat? Hányan próbáltatok már, ha nem is egy vallásos módon, de mégis vezekelni? Hány szülő vett nagy játékokat a gyerekének, mert nem töltött vele elég időt? Hányan próbáltunk vezekelni? Valamilyen módon? Ott van a régi bűnös természetünkben ez a módszer, a helyrehozásra. Le akarom mosni a vért a kezemről, helyre akarom hozni a dolgokat. Hányatoknak sikerült? Folytonossággal megtisztítani a lelkiismeretet. Nem megy. Jó tettekkel nem tudod helyrehozni. Egy másik szinten kell megoldani. Jó, de ez most nem ez az üzenet. Mi volt még? 5 volt. Most csak 4-ről beszéltem. Öntudat. Ha-ha, az egyik legfontosabb. Férfiak, nők, de talán leginkább a nők ettől szenvednek a leginkább. Megrészegettek egy hamis énképpel, egy hamis öntudattal. Megrészegettünk azzal, hogy értéktelenek vagyunk, megrészegettünk azzal, hogy nem vagyunk elég okosak, hogy nem vagyunk elég szépek, megrészegettünk egy képpel önmagunkról, egy olyan öntudattal, amely aztán ráteszi a pecsétjét az egész életünkre. És lehet ezt fordítva is, megrészegethetünk egy olyan öntudattal is, ahol túl sokat gondolunk magunkról. Mind a kettő hiba. Ha túl magasan gondolkodom magam felől, az hiba, részegség. Ha túl alacsonyan, az hiba, az részegség. És amikor döntök az életemben, amikor gondolkozom, ahogy megyek előre, kicsit olyan vagyok, mint 2 üveg bor után. Nem jók azok a döntések. Nem jók azok a szavak. Lehet, hogy a feleségem először azt mondaná, jaj, de aranyos, spicces a férjem. Ja, de ha már 4. hónapja minden este spicces, higgyétek el, már nem mosolyogna annyira. És sokkal kevésbé lenne aranyos. Isten azt mondja, hogy ne részegedjetek meg. Ne részegedjünk meg az elménkben, ne részegedjünk meg semmivel. Hanem legyünk józanok. Erről szóltak az előző versek. Nem fogom megismételni őket, mert 2 alkalmat szántunk nekik. Legyetek józanok. De megismétlem, mert annyira jól csatolódik vissza. Azt mondja, jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne esztelenül, hanem bölcsen, értsétek meg, és ne részegeskedjetek. Oké. A borról csak annyit, hogy konkrétan, ugye, tegyük ebbe a kategóriába, kábítószer. Ki élvezeti cikk, ha lehet így mondani, tudatmódosító hatása van, hívjuk így, hogy kábítószer. Az alkohollal kapcsolatban ugyanolyan függőség alakulhat ki, mint bármilyen más droggal, persze most néhányan fogják mondani, de van olyan drog, amitől nem alakul ki függőség, ha más nem, lelki kötődés, ugye élvezem az élményt, ezért újra meg újra egy biológiai, kémiai függőségtől függetlenül is egy lelki függőség miatt újra meg újra csinálom. Akárhogy is függőség alakul ki. Egy ponton már nem a szabad akaratom döntése visz oda, hogy ezt az élményt átéljem, hanem a kényszer, a szokás. Az igazi függőségnél pedig szó szerint kényszer. Nem tudom, mennyire vagytok tisztában ezzel, de az igazi spéci drogok, mint például az alkohol is, olyan függőséget alakít ki, amely az elvonás esetén a betegség vagy a betegséghez hasonló tüneteket hoz létre. Tehát ez nem csak arról szól, hogy nagyon kívánom, és ez csak pszichés, hanem egy hiány betegség lép föl, a szervezetemnek szüksége van arra a cuccra. És ha jól tudom, van olyan, hogy ebbe bele is lehet halni. Igen? Igen, ugye? Tehát, oké. És Nyilván a társadalmunk jelenleg még elítéli az igazi drogozást, igaz? Tehát elítéli a tudatmódosító szerekkel való életet. És ez alól van néhány kivétel. És az egyik az alkohol. Az alkohol társadalmilag elfogadott drog. És persze, ha valaki sokat iszik rendszeresen, akkor egy kicsit megterhelve azt mondják, hogy alkoholista. És akkor az már a nem elfogadható kategória. De nagyon jó kérdés, hogy mikortól vagyok alkoholista. Nem akarom én eldönteni, de az biztos, hogy egy nagyon veszélyes ösvényen járok, mert társadalmilag elfogadható, valamiféle örömöt ad, valamiféle enyhülést adott esetben adhat, és nagyon könnyen rászokhatok, és az egy pohárkából két pohárka lesz, a kettőből három, az alkalmakból egyre sűrűbb alkalmak lesznek, aztán rájövök, hogy ez működik, amikor jó kedvem van, iszom egyet, ha rossz kedvem van, iszok egyet, és egyre többször van jó kedvem, és egyre többször van rossz kedvem, és aztán egyre többször van rossz kedvem, és aztán már megszoktam, egy picit többet kell inni, és a három pohárból egy üveg lesz, vagy kettő, és családok törnek apró darabokra, a spicced valami olyasmi lesz, ami szétzúzza a gyerekeid, és a házastársad életét, szétzúzza a munkádat, szétzúz mindent, ami csak van körülötted. És a legnagyobb veszély benne az, hogy ezt nem teszi gyorsan. Lassan teszi. 5 év alatt, 10 év alatt, 15 év alatt. Lehet, hogy ma messze vagy még tőle. 15 év múlva ez lesz a sírodra írva. És az ilyen lassú folyamatok azok, amelyekkel a legnehezebb bánni. Mert az ítélet, amitől fél az ember, a következmény, amitől fél az ember, időben el van tolva. Most megteszem, elkövetem a gonoszságot, elkövetem a hibát, és az ítélet nem jön rögtön, hanem csak később. Úgy értem, még bírja az asszony, még én is bírom. De lesz egy pont, ahol a dolognak vége van, és az keserves pont, az fájdalmas pont. És mindeközben a haverok veregetik a válladat, sőt, töltenek neked, sőt, együtt isznak veled. Nagyon érdekes, elmentem egy pár éve volt egy osztálytalálkozóra, és senki nem volt józan. Senki. Furcsa volt. És ne értsd félre, nem akarom azt mondani, hogy mert el tudom képzelni, hogy sokan azt mondják, hogy de akkor mi örömöm marad? Két, hát akkor... Most ezen nevettek, de most csak gondolj bele, hogy nem vagy hívő, az életednek nincs reménye, és a terheid ugyanakkorák vagy nagyobbak, mint amiket ti is hordoztok. Csak a dolog épp reménytelen. És a legolcsóbb öröm, amit tudsz venni magadnak, az a sör. Vagy inkább akkor valami rövidet, mert az gyorsabban hat. Tehát nem értem a fájdalmat. Az én családomban az alkohol egy betegség volt. Én nagyon közelről láttam életeket darabokra hullani. Embereket szó szerint meghalni az alkohol miatt. Családokat szétesni. Fájdalmat és amit ez jelent. Ugyanakkor értem azt, aki a pohárhoz nyúlt. Eltolta az életét, és nem látott belőle kiutat, és valamivel enyhíteni akarta a fájdalmat. És néha kibírta egy évig, de aztán egy rossz pillanatban megint vissza. És elveszett emberek vagyunk. Egy szörnyű űrrel a lelkünkben. És az életünk válasz után kiállt. A lelkünk válasz után kiállt. Életet keresünk. Életet kell találnunk. Úgyhogy nem nincs mese. Nem, figyelj, azt gondolom, hogy az alkoholizmus, a kábítószerfüggés, a megrészegedés, amivel a mai világ él, egy hangos bizonyíték amellett, hogy az élet élhetetlen Isten nélkül. Mindegy, hány játékszert adsz nekem, mindegy, hogy milyen elfoglaltságot adsz nekem, az életem üres lesz. És valamit találnom kell, amivel ezt az űrt betöltöm. És mondom, tehát a kifinomultabbak munkamániások lesznek. Ugye ezzel kezdtem, hogy a megrészegedés egy másik szinten is történhet. Ideig való célokat kergetünk, amelyek méltóak és nagyok, és mindenki tapsol minket a környezetünkben, mert teszünk valamit a világért, megmentjük a bálnákat, az erdőket, és megrészegedtem valamivel. És most ne azt gondoljátok, hogy arról beszélek, hogy akkor ne legyen semmilyen célod, vagy ilyesmi, hanem tedd a helyére. Minek mi az oka? Miért csinálod? Ha azért csinálod, mert el kell nyomni valahogy azt az űrt, amivel amúgy képtelenség élni, akkor nem más az, amit csinálsz, mint egy részegség, egy menekülés, a fájdalomnak a csillapítása. És ebben nagyon kifinomultak vagyunk. És vannak társadalmilag teljesen elfogadott és kevésbé elfogadott formái. De ugyanúgy dráma mind, hogy értem, a sírunk ásása. Gyorsabban vagy lassabban. És nem is ez a lényeg, hanem a lényeg ez, hogy az igazi élet elvétése. Az igazi élet elvétése. Hogy ott voltál a küszöbén annak, hogy azt, amiről gyerekként álmodtál, hogy egyszer élhetsz, azt meg is kapod. És az utolsó lépés előtt egy rossz vágányra állítottad a vonatsint. Rossz csónakba ültél az utolsó lépésnél. Elvétetted. Elvitt ez, elvitt amaz, és ennyire voltál tőle, hogy megtaláld a nagybetűs életet. Mert figyeljétek a folytatást. Mert mondhatná azt, hogy ne részegedjetek, pont, mert a borral léhasság jár együtt, és fogalmam sincs, mi a léhasság. Lila gőzöm sincs. Ernő, mit jelent a léhasság? Nem törődömség, Pásztor Duló Ati, nem törődömség. Nagyon jó. Lustaság, de a nem törődömség egy pontosabb szó. Léhasság, ezt jelenti? Mit jelent a léhasság? Kicsapongás van a Károlyiban. Kicsapongás. Meg kéne nézni a görögöt. Mi van a görögben? Oké, az igazi biblia tanulmányozás az az, amikor visszamész az eredeti szöveghez. A görög szavaknak a jelentés tartalma sokkal bővebb, sokkal mélyebb, mint a magyar nyelvé, vagy a legtöbb mai nyelvé. Csak egy példa, a szeretet szóra öt szavuk van a szeretetre. Magyarnak csak egy szava van. Azt mondom a barátomnak, hogy szeretlek. Azt mondom a feleségemnek, hogy szeretlek, és azt mondom a gyerekemnek is, hogy szeretlek. Görög nem követel ilyen hibát. Mennyit? És a kutyámnak is azt mondom, hogy szeretlek. Így van, így van. Meg a munkámat is szeretem. Úgyhogy a magyar ezt így egybe mossa. És tényleg nincs különbség. Mert a szóhasználat szerint nincs különbség. Görögnek öt szava van rá. Mindegyiknek egy megfelelő. És mindegyik mögött egy mély definíció. Éppen ezért itt azt olvassuk, hogy léhaság, és azt gondoljuk, hogy oda az van írva, hogy léhaság. Közben lehet, hogy... Kicsapongás, züllöttség, elvetemültség. Oké. Okay. Asszótia ez a görög szó. Hála Istennek az okos telefonokért. Jól van. Oké, tehát ez van itt. Ezzel jár, hogy mondtad, kicsapongás, züllöttség, elvetemültség. Ez asszótia a görög szó. Kicsapongás, züllöttség, elvetemültség. Oké. Ezt jelenti. Hát ezt értjük. Értem, ez az a képlet. Ez az, amitől a feleségem nem mosolyog, ha már negyedik hónapja vagyok spicces. De itt nincs vége, hanem azt mondja az írás, hanem teljetek meg szellemmel. Tehát nem azt mondja, hogy ne tedd, és pont, hanem azt mondja, hogy ne tedd, mert az egy zsákutca, és itt van az, amit tehetsz helyette. Oké? Tehát így hangzik a teljes üzenet, ne részegedjetek, mert a részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg szellemmel, lélekkel írja ez a fordítás, de itt Isten önmagára, a saját szellemére gondol. Oké, tehát kínál egy alternatívát. És persze most ott ülsz, és azt mondod, na klassz, hogy kell bevenni? És mennyit abból a szellemből? Hát mondja, hogy teljek meg vele, valószínűleg akkor sokat kell. Inkább a borhoz hasonlít, mint a pálinkához. És azt mondja, hogy teljek meg vele. És ez egy nagyon jó kérdés. Kicsit viccelünk, ugye? De a szövegkörnyezet azt mondja, hogy a szíved lehet, hogy fájdalomban él. Az életed egy ürességben él, és én ezt tudom. És tudom, hogy ott van a késztetés, hogy pótcselekvésekkel, hogy hamis megoldásokkal old meg ezt a problémát. Hogy képtelenség élni. Hogy bármit csinálsz, valami hiányzik. Hogy egyszerűen a hiába valóság őrületébe vagyunk bezárva. Olvastad a Prédikátort? A Prédikátor könyvét? Olvastad? Egyetem a világ leggazdagabb embere, a világ legbölcsebb embere. Hogy értem, valaki, aki amit csak a szeme megkívánt, megengedhetett magának, ezt írja a Biblia róla. Azért az elég laza, nem? Oké? Okay. És megírta a Prédikátor könyvét, ami arról szól, hogy minden hiába valóság. Minden hiába. Egyetem nem talált a nap alatt életet. Nem talált a nap alatt életet. Megvan a képességünk rá, hogy elsőnek a droghoz nyúljunk. Hogy elsőnek, és a drogot most idézőjelbe teszem, a pótcselekvéshez nyúljunk. A helyettesítőhöz. Az emberileg valószínűsíthető megoldáshoz. Bármi is legyen az. Nem tudom, mi a te drogod. Mi a te drogod? Ne mondd meg. Egy pillanatra állj meg, és gondolkozz el. Önsajnálat? Abban élsz? Hülyére dolgozod magad? Vagy vádaskodásban? Mindig mindenki hülye körülötted? Mindenki tehet róla? Mi a drogod? Mivel élsz? Kártyázol? Vagy nem tudom mi az. Tehát mi az, amivel, mi az az utolsó kis öröm, amihez menekülsz, amikor a napok sötétek? Mi az, amit hétfőtől péntekig vársz, mert majd hétvégén megkapod? Mi a te drogod? Nem vádollak, ne értsd félre, a legtöbbel még baj sincs, ha a helyén van. Ha nem vagy a rabja, hanem egy Isten helyettesítő. Mert ez a fenyegetésünk, hogy keresünk egy pótmegoldást az eredeti helyett, miközben az eredeti ott van, készen van, és kínálja magát, és azt mondja, hogy nem kellene egy pót életet élned, élhetnél egy igazit. De ha a lelkem egyszer összeházasodott valami pót megoldással, ha a lelkem egyszer már megtanulta, hogy mindig ugyanazon az ösvényen megy, jó kedvem van, oda megyek, jó kedvem van, oda megyek, rossz kedvem van, oda megyek, szomorú vagyok, oda megyek, vidám vagyok, oda megyek, üres vagyok, oda megyek, ja, és közben valahol van egy Isten is, tudom. De a lelkem oda megy, mindig oda megy, hova, mondd meg, te hova megy a te lelked. De csak nézd meg, hogy ott egy szentélyt fogsz találni. Ott az áll Isten tiszteletnek egy helyét fogod látni. Ott azt fogod látni, hogy olyan összpontosítást, olyan áhítatot, annyi időt, annyi energiát adsz valaminek, amitől remélsz valamit, amennyit Isten talán sose kapott tőled. Vagy csak nagyon régen. Megint ne érts félre, nincs kárhoztatás benne. Értem. De vajon nem lenne jó megtalálni az igazit? És ezt mondja, hogy értem, ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár, hanem, és rögtön mondja, hanem, úgy értem, van egy igazi válasz, hanem teljetek meg szellemmel, teljetek meg velem. És itt megint vissza a kérdéshez, jó, de hogyan? Telek meg veled. Hogyan? Tudjátok, hogyan? Működik nektek? Tényleg működik? Biztos? Hányan hallottátok Pásztor Kennynek a szerdai üzenetét? Oké. Társaság egy negyede hallotta. Tessék fölmenni a bibliaszól.hu-ra, akkor is, ha nem vagy bibliaszólos, nem kell, hogy az legyen. Értem, a kereszténység nem egyenlő a bibliaszól.hu-val. De ez egy jó üzenet volt, úgy értem, hallgass meg. Pásztor Kende az imáról. Valahogy meg kell telnünk szent szellemmel. És a karizmatikusok nagyon rajta vannak ezen, nagyon értik, hogy ezt valahogy meg kell csinálni, és keményen dolgoznak érte. Azt gondolom, hogy komoly projektjei, komoly programjaik vannak arra, hogyan lehet megtelni szent szellemmel. Többfajta keresztség létezik, többfajta módszer, és istentiszteletről istentiszteletre ezt gyúrják, hogy valahogy megteljenek. És valahol értem. Valószínűleg azzal találkoznak, hogy a kereszténység nem élhető erőből. A kereszténység nem működik, ha én csinálom. Istennek kell csinálnia. És nem biztos, hogy egyetértek a móddal, ahogy ezt értelmezik, nem biztos, hogy egyetértek azzal, ahogy megpróbálják megcsinálni, de az alapgondolat igaz. Az életet ajándékba kell kapni. Galácia 2.20. Azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Élek, de többé már nem én, így kezdődik, hanem a Krisztus él bennem. A dolognak Istentől kell jönnie, de hogyan csinálod? És itt van a megalkuvás, itt van a csapda, hogy ja, hallottam már erről, de nem igazán működik. De a részegség az igen. Ja, hallottam már erről. Megtelni Szent Szellemmel. Igen, Istennel olyan közösségben lenni, ami így betölti az embert, és az élet élhetővé válik. Ja, tudok erről. Beszélnek erről néha a prédikátorok. Hogy az én életemben? Hát nem, azt hiszem, hogy ott nem nagyon működik. Neked biztos, nekem nem annyira. Nem. Próbáltam már. Nem sikerült. Úgyhogy nem tudom. Kicsit próbálok nem gondolni rá túl sokat, mert akkor keserű leszek. Akkor elkezdem úgy érezni, hogy nekem nincs valami, ami mindenki másnak megvan, úgyhogy nem gondolok rá többet, inkább így elásom valahova, és úgy élem tovább a jó keresztény életemet. Mit kell csinálni, hogy kell jól viselkedni, még a Bibliámat is olvasgatom, meg imádkozom is néha. Olyan nagy haszna nincs az egésznek. Néha meghallgatok egy-két jó üzenetet, az bátorít egy picit, lelkesít, amíg hallgatom, addig jól érzem magam, de úgy az igazi erő, az lehet, hogy nincs is. Az csak duma. Hol van Isten? Hol van? Sose alkudj meg így. Soha ne alkudj meg így. Soha ne alkudj meg így. Szükséged van Istenre. Nem a vallásra, amely körüllengi, nem az ismeretére önmagában, hogy tudsz róla, hanem ő rá személyesen. Soha ne add fel, hogy keresed. Soha ne állj meg az élet előtt egy lépéssel. Soha ne add fel, hogy őt keresed. Nem létezik Isten helyettesítő, sem vallásban, sem bibliaszólósban, sem bibliaiskolában, sehol. Ő rá van szükséged, az ő személyére. Ő rá, mint az apádra, ő rá, mint a vőlegényedre, ő rá, mint arra, aki a fejed és te a teste vagy, ő rá van szükséged az ölelésre, a jelenlétre, arra, aki ő és aki te vagy az ő jelenlétében, soha ne add föl, hogy őt keresd. És figyelj, nem könnyű megtalálni. Figyelj, a lelkünk annyira el van állítva, annyira kilettünk rá képezve, hogy lázadóként éljünk, hogy mi tartjuk távol magunktól Istent. Annyira el vagyunk foglalva a saját életünkkel, hogy alig adhatunk, alig bírunk adni annyi időt egy új kapcsolatnak, amennyi kell neki ahhoz, hogy lehessen belőle valami. Hányatok szereztetek mostanában új barátot? Senki. Okay. Jó, vagy nem, inkább mondok egy másik példát, mert az új barát nem olyan jó, mert barát azt a... Okay. Hányan vagytok szerelmesek mostanában, reménytelenül? Ne tedd fel a kezedet. Pedig ez jó info lett volna. Ne tedd fel a kezed. De vagy emlékszel rá, amikor még reménytelenül voltál szerelmes? Okay. Mekkora volt a motivációd arra, hogy megismerd azt a másikat? Hát úgy értem, elvitte az életedet, én emlékszem rá. Hát felborított mindent. Pásztor Dulu Ati, hogy volt? Hazakísérted a gyönyörű feleségedet, akkor még csak a mennyasszonyod volt, éjjel 4-kor, és 4-kor hazasétáltál a belvárosba, a külvárosból. Ugye? Ki az a, bocsánat, az az őrült, aki ilyet csinál? Persze, Pásztor Dulu Ati. Nem, a szerelmes Pásztor Dulu Ati. Mostanában nem sétálgat éjjel 4-kor a városban. Nem tudom, Judit nehezte le ezért. Valószínűleg nem, mert sokkal közelebb laktok egymáshoz. De csak emlékezz vissza, mekkora volt a motiváció arra, hogy egy másik személyt megismerj, és hogy ő megismerjen téged. Mennyit lettél volna kész beletenni ebbe az új kapcsolatba? Mert azt a kérdést tettem fel az előbb, hogy hogyan telsz meg Szent Szellemmel? Hogyan telsz meg Szellem? Hogyan telsz meg Istennel? Egy személyes kapcsolaton keresztül, sehogy máshogy. Ugye te sehogy máshogy, egy személyes kapcsolaton keresztül. Ugyanaz, mint a szerelem. Kellett-e berúgnod, amikor szerelmes voltál? Érezted-e úgy, hogy az élet értelmetlen és üres, és csak vegetálok itt? Amikor szerelmes voltál, éreztél-e ilyet? Nem úgy volt, hogy lángoltál, mint egy fáklya, és inkább attól féltél, hogy nem fog elég sokáig tartani az üzemanyag? Hogy ebben a tűzben felemésztődsz, mert olyan csodálatos, és olyan mindent felüluraló. Emlékszel rá, hogy elfelejtetted a munkahelyi gondjaidat? Hogy elfelejtettél mindent? Hogy minden csak részletté zsugorodott? Emlékszel rá? Mennyi energiát adtál annak a kapcsolatnak? Mindent adtál neki. Égtél, mint egy fáklya. Mennyi időt adtál neki? Én annyit, hogy a cégem tönkrement az alatt, az év alatt. Probléma volt? Dehogy is. Hogy értem, mindent megmagyaráztam, hogy miért lehet mindent félre rakni. Oké. Hogyan, mennyire próbáltad megérteni a másikat, és mennyire próbáltál egy megfelelő viszonyban lenni a másikkal, ez a harmadik kérdés. Ugye? Energia, idő, és aztán egymásnak a megismerése és a tisztelete a kapcsolatban. Mennyire voltál csak úgy bunkó abban az udvarlásban, vagy abban a szerelemben?
Tudod, ilyen vagyok. Eszi, nem eszi, más nem kap. Ha?
Nem, azt mondtad, hogy megpróbálok emberré válni. Hányan láttátok a Caveman című színdarabot? Még egy pár évvel ezelőtt játszották a Városi Színházban. Barlanglakó, Caveman. Hát, oké. Hogy a férfi az az ősember.
Bunkós bottal a kezében.
És hozni asszonyt haza hajánál fogva. Ja, aztán a darab az asszonyt is a helyére rakta, de a lényeg az az, hogy figyeljetek, abban a kapcsolatban olyan nagy törekvésünk van arra, hogy akár megváltozzunk, hogy alkalmazkodjunk a másikhoz, hogy idomuljunk a másikhoz, hogy tényleg egy egység jön létre, amilyen semmilyen más kapcsolatban nincs meg. Oké? Hogyan telsz meg Szent Szellemmel? Úgy, hogy szerelmes leszel Istenbe. Hogy nekiadod azt az energiát, nekiadod azt az időt, és nekiadod azt a tiszteletet, azt az odafigyelést, amit adnál a férjednek, feleségednek, mennyasszonyodnak, vőlegényednek. És ezért veszélyesek a pótmegoldások. Nincs rád időm, Uram! Nincs rád időm! Nincs rád energiám! Bocsáss meg, mással vagyok elfoglalva. És megint nem kárhoztatva mondom. Értem. De akkor is egy 22-es csapdája, akkor is egy ördögi kör. Ha igazi életre vágysz, szerelmesnek kell lenned. És keresned kell először Isten országát és igazságát, Máté 6:33, annyi? Valahol ott. Keresned kell először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Istennek ez az ígérete. Azt mondja, hogy figyelj, ne félj szerelembe esni velem. Ne félj az én tüzemben elégni, vagy égni csipkebokor. Hogy égett? Mózesnek? Emlékeztek? Úgy értem, ez az élet. Isten lángol a bokorban, ahol a bokor az ember. Isten lángol az emberben. Ez az élet. A többi az csak halott vallás, hogy biblia szólós vallása, vagy református, vagy evangélikus, vagy pünkösdi, vagy nem tudom milyen, az kit érdekel? Ha nincs ott az életedben a személyes kapcsolat, ez a lángolás Istennel, ahol vele részegedsz meg, vele telsz meg nap, mint nap, és ahol az élet élhetővé válik miatta és csak miatta, akkor egy ostoba, üres vallásban élsz. És nem mondd nekem, hogy kipróbáltad a kereszténységet. Nem próbáltad ki. Az ember nem próbálja ki a feleségét. Bár a mai világban másképp gondolkoznak az emberek. Hanem vagy megtaláltam őt, és égek benne, vagy visszatartom az életemet, és nem is tudom, sokkal kevesebb van nekem, mint amennyi kellene. És ugye Mózessel az élmény az volt, hogy a bokor nem égett el. Egy tűz, amelyben nyugodtan éghetsz, nem fog megemészteni. Ezt mondja ez az ígéret. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb, szia pásztor, minden egyéb ráadásban megadatik. Nem az lesz, hogy keresed először Isten országát és igazságát, és darabokra hullik az életed, semmi nem marad, de egyfajta boldog, vallásos, úgymond szellemi részegségben ülsz majd a híd alatt egy dobozban, és dicséred az Urat, hanem azt mondja, hogy minden egyéb ráadásban megadatik. Mikor? Idejében. Ugye az időzítéssel néha vannak gondjaink. Úgy értem, Isten időzítésével. De ez az ígéret. Merj égni velem. Úgy értem, én védelmet adok neked arra a szerelemre, amivel élhetsz velem. Szóval akkor hogyan kell megtelni Szent Szellemmel? Hogyan? Adtam most választ. Hazamentek és menni fog? Igen? Ennyi, kész. Ez a csapat, meg mindenki, aki a videót látta, meg mindenki, aki a hangfelvételt látta, kész innentől, mint illés. Úgy értem, szellemi emberek, tudod, ima, nincs eső, ima, van eső, úgy értem, tűz le az égből, megemésztette, úgy értem, innentől, tudod, a szellemi világban most e körül az üzenet körül, és azok körül, akik hallják és látták ezt az üzenetet, ilyen atomvillanás van, tudod, ilyen vakító fényesség. A démonok csak messziről nézték, hogy ott történik valami, és elhangoztak ezek a szavak, és a mennyország elszabadult, és innentől egy ébredés veszi kezdetét. Most nem vagytok olyan lelkesek már. Hogy? Elrontottam a kedveteket. Na, tehát azt kérdezem, hogy... Tessék? Olyan jó volt az üzenet, miért rontod el? Azért, mert tudjátok, hányszor prédikáltam már erről? Ti a legtöbben tudjátok, mert itt voltatok. És megvan? Tehát úgy értem, megvan? Megvan? És figyelj, néha nincs meg. És akkor ne menjünk tovább. Tehát ne tegyük ezt. Tehát ne álljunk meg, ahogy mondott a Sanyi egy jót, ez elég lesz, köszi. Hanem hogy figyelj, meg kell találnunk Istent. Meg kell őt találnunk egy olyan módon, ahogyan a lány megtalálja a férjét, és ahogy a férj megtalálja a feleségét. Meg kell őt találnunk. Legyen ez a hitnek az egyik harca, hogy keresem őt. Jeremiás 29. Elolvassuk, mi az egyik titka. Mert olyan könnyű, jó, a Sanyi mondott egy jó kis üzenetet, kész, ezzel le van tudva, majd ez működni fog valahogy. És igen, igazatok van, a Szent Szellem előhívja, amit hallottatok idejében, és igen, ő mindent használ a jóra, és igen, ő visz minket egy irányba. De ha élni akarsz, és esetleg hamarabb, mint ahogy az csak úgy megtörténne, akkor legyen ez az összpontosításod, amit Jeremiás mond, és olvasom neked. Nem én mondom, megint Isten mondja. És ezt még csak ki se kell húzni a Bibliából. 29, 12, azt mondja, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ugye te hívjátok őt segítségül, kérlek, ne ülj büszkén az életedben, ne ülj sértődötten az életedben. Bármi van körülötted, bármit szeretnél, bármi fáj, bármivel gond van, mi legyen az első dolgod? Hívd őt segítségül. Ugye, hányszor történik meg, hogy ó, az életem elkeveredett valahova, depressziós vagyok, baj van, összevesztem, nem vesztem össze, biztos én szúrtam el, majd rendbe hozom, Uram, bocsáss meg, ennyi az imám, és próbálok helyrehozni dolgokat, és felejtsd már el, hívd őt segítségül. Uram, ugye, elszúrtam! Ez a legunalmasabb üzenet, amit tőlem hallasz, minden nap ezt hallott tőlem. De te vagy az Istenem. És neked az a dolgod, hogy amikor én elszúrom, akkor te jössz és megmentesz engem. Ez a képlet. Hívj segítségül engem. Erre vagyok jó. Én vagyok a segítség. Én vagyok az élet forrása. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az, nem te. Azt mondja, hívj segítségül engem. Mikor? Azonnal. Mikor, ha te tehetsz róla? Mikor, ha nem te tehetsz róla? Mikor, ha nem tudod megoldani? Mikor, ha meg tudod oldani? Mikor hívd segítségül? Mindig. És álhatatosan imádkoztok hozzám. Az álhatatos kitartót jelent. Ugye értem, komolyan gondoltam. Segíts, Uram! Tudtam, hogy nem fog segíteni. És megyek tovább. Nem! Segíts, Uram, és komolyan gondoltam. Segíts, Uram, és kitartok. Az evangéliumokban ott van a példa, hogy ugye kicsoda a gonosz bírónál zörget az özvegyasszony, vagy kicsoda? Mindegy. És azt mondja az Úr, hogy ha másért nem, a kitartása miatt, mert zavarja, hogy állandóan kéri, megadja neki. Jó, és persze akar nekünk itt tanítani valamit, és ezt akarja tanítani, hogy legyünk következetesek a belévetett hitben és bizalomban. Bíztál bennem? Akkor kérlek, bíz azután is, hogy nem válaszolok rögtön. Kérlek, bíz azután is, hogy a dolgok nem alakulnak azonnal úgy, ahogy szeretnéd. Ha van egy mélyebb okod arra, hogy bízz bennem, akkor az ok nem változik meg attól, hogy én nem úgy ugrálok, ahogy te csettintesz vagy fütyülsz. Kérlek, imádkozz hozzám álhatatosan. És ezt mondja, akkor meghallgatlak benneteket. És miért? Egyébként nem. De egyébként is, de akkor a meghallgatásom után nevelés következik. Mert nem jó a kapcsolatod velem. Megint menjünk vissza a randevú állapothoz. Oké, mi erre egy jó példa? Ott van a randevú, nagy szerelem, és jön a pasi, és a pasi, oké, megkéri a lány kezét. És a lány azt mondja, hogy nem. Mire a pasi azt mondja, tudtam, hogy lehetsz ilyen, kábítottál engem itt hónapokig, és elmegy. És akkor lát a utoljára. Hányan szeretnétek egy ilyen pasit férjül, lányok? Milyen pasit szeretnétek férjül? Valószínűleg egy olyat, aki azt mondja, hogy oké, nemet mondtál, nekem ez belefér, várok. Mert én szeretlek téged. És az, hogy te nem szeretsz, az nem szünteti meg az én szeretetemet. És kitartok, és megkérem a kezedet egy 2 óra múlva újra. Lehet, hogy 3-at is kész vagyok várni. Oké, vagy 1 hónap múlva, vagy 1 fél év múlva. De nem adom föl addig, ameddig egész biztosan el nem zavarsz. Tehát ha a rendőrségedet hívod, és elvitetsz, mert nem akarsz többet látni, na akkor lehet, hogy távolról foglak tovább szeretni. Oké, nem ilyen férjet szeretne a legtöbb? Asszonyi szív. Igazi kapcsolatot akarunk, nem? Igazit. Nem valamiféle haszonlesést, valami felszínes, valami nem is tudom. Igazi, és Isten is ezt mondja, megtanítlak téged arra, hogy hogyan kell velem egy igazi kapcsolatban lenni. Ha nem hívsz segítségül, akkor nem tudod, hogy ki vagyok. Ha nem csinálod álhatatosan, akkor nem tudod, hogy ki vagyok, akkor nem tudod, hogy mi a kapcsolatunk. Nem foglak úgy meghallgatni. Meghallgatnak, hogy ne hallgatnának, még mindig veled vagyok. Minden imádat hallom. Minden imádra válaszolok. Csak vannak imák, amikre az a válasz, hogy még tanulnunk kell egy kicsit. Még használnunk kell egy kicsit mindent a jóra, ahhoz, hogy érettebb légy. De ez az egyik, amit csinálni kell, és ezek az utolsó gondolataim, itt fejezem be, azt mondja, hogy 13. vers, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Oké, a keresninél álljunk meg. Megtaláltok engem, ha kerestek. Megint vissza a szerelem példához. Amikor utoljára szerelmes voltál, mit jelentett az a szó, hogy keresni a másikat? A szívedben, az idődben, az energiádban. Mit jelentett az, hogy keresni? Hogy? Menni utána, ő rajta gondolkozni, őróla álmodozni, az érzelmi energia, minden őrá összpontosult, oké? Okay? Egy nagy nyitottság, egy nagy... Oké, okay, az, ahogy most az Urat keresed, az hasonlít ehhez? Nincs kárhoztatás, de ha nem, akkor ennek a tűznek a felgyújtása, ez lenne a lényeg. Keresd őt. Mindig ezt a példát hozzuk, hogyha mész éjfél körül haza, és már a kocsiban majdnem elaludtál, és semmi más nem kívánsz, csak hogy végre lehajthasd a fejedet álomra, és a lakásod, a házad ajtajában elkezded tapogatni a zsebedet, és nincs meg a kulcsod. Na akkor mit csinálsz? Hát mit, lefekszem a lábtörlőre, és ott alszom egy jót. Hogy?
Kétségbe esetten keresi.
Igen. Éva azt mondja, hogy kétségbe esetten keresi a kulcsot. Ugye, te keresi? Hogyha, nem tudom, arra gondoltam, hogy megeszem az utolsó pogácsát, ami még volt a kenyértartóban, és amúgy jól vagyok lakva épp ebéd után, csak gondoltam, nasizok egy kicsit, és belenézek, és nincs ott a pogácsa. Akkor mit csinálok? Hát pont ezt unottan tovább megyek. Pedig keres, hát mire a feleségem kérdezi, nem találtad meg a pogácsát? Nem, pedig kerestem. De ott volt az orrod előtt. Hol? Hát a kenyértartó mellett. Ja. Vajon miért nem találtam? Vajon miért nem találtam? Az asszony, az dugta el. Kivette a kenyértartóba, és letette mellé. Hát egy férfi ember ott sose találja meg. Jó? Tehát, hogy egyébként ez így van. Ha valamit el akarsz dugni a férjed elől, tedd ki az asztalra. Sose találja meg. Jó. Tehát a lényeg az, hogy mit kell neked, hogy keresni? És most figyelj, Sanyi, most egy munkaprogramot hirdetsz. Most ez egy teljesítményüzenet? Úgy értem, megtalálni Istent, akkor ez most mégiscsak a mi teljesítményünk? Nem. Mindezt fordíts le egy személyes kapcsolatbeli hozzáállás szintjére. Mit vársz az Úrtól? Hogyan viszonyulsz hozzá? Mint a szerelmedhez, vagy mint a pogácsához, amit jól lakottan vagy megeszel, vagy nem? Mert az igazi élet ott van őnála. És tudom, hogy van itt egy csapda, és ez az utolsó az, a teljes szívvel folyamodni hozzá. Ez nem megy. Ha ez meg lenne, akkor minden működne. Azt mondja, hogy ha teljes szívvel folyamodtak hozzám, megtaláltok engem. Így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. És itt jutottunk vissza az üzenet elejéhez. A szívem tele van mással. A szívem tele van mással. A részegségem útjaival, a hamis isteneimmel, tele van az én életemmel, az én félelmeimmel, az én felelősségeimmel, az én tetteimmel, nem kárhoztatlak. Az enyém is tele van vele. És ezért a szívem ahhoz tapad, ahhoz ragad, amit a legtöbbet nézett, aminek a legnagyobb tekintélyt adta. A szívem a porhoz tapad. A lelkem a porhoz tapad. Sziasztok! Sziasztok! Ebből is látszik, hogy hosszú az üzenet. De jó, figyeljetek! És itt fejezem be, ez az utolsó gondolat. A szív azt... tehát a szív azt értékeli nagyra, amit sokáig néz. A szív ahhoz kötődik, amit nagyra értékel. És innentől a dolog egy automatizmus. Mondom még egyszer. Aminek sok időt és energiát adok, az nő nagyra. És ami nagyra nőtt, ahhoz kötődöm. Ennyi. Ezért mondja, hogy ne részegeskedj, hanem telj meg lélekkel. Keress engem. Gondolkodj rajtam. Hasíts ki akarattal, értelemmel időt és energiát az életedből rám. És hogyha ezt csinálod egy darabig, elkezdek én nőni. És a szíved elkezd hozzám vonzódni. És elkezdek én megnőni. Elkezd a szíved hozzám gravitálni. És ha hozzám gravitál a szíved, akkor ez egy önmagát erősítő és növekvő folyamat lesz. Isten egyre inkább Isten. Isten egyre inkább élhető, egyre inkább keresem, egyre inkább vagyok álhatatos, és egyre inkább is gyakrabban hívom őt segítségül, és bizony az ő jelenlétében kezdem, és töltöm a napomat. És az összes többi dolog még mindig ott van, még mindig van munkám, lehet, hogy még mindig megiszol egy pohár bort, bár légy ezzel óvatos, attól függ, hogy ki vagy. Lehet, hogy még mindig mit tudom én, szeretsz kártyázni, de mind ezek már csak az élet részletei. És az élet maga Isten. És az összes dolgot így elveszítheted. Így odaadhatod. Nem adtál oda semmi jelentőset. Mert mindaz, amiből a lelked táplálkozik, mindaz, amiből ez az űr megtelik, azaz a kapcsolat Istennel, a szerelem, amiről az elején beszéltünk. Az égés, amiben a bokor nem ég el. Szerelem, amely nem csak 3 hónapig tart, hanem lehet, hogy 3-30 évig. Kinek adod az összpontosításodat? Kinek adod az összpontosításodat? Ez a kérdés. Akinek az összpontosításodat adod, az fog megnőni, és a szíved ahhoz fog hozzá kötődni. Nincs mese. Akit hallgatsz, annak az arról alkotott meggyőződés nő. Ezt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédei által. Ha Krisztus beszédeit hallod, akkor az a meggyőződés növekszik benned. A szíved őhozzá kötődik. És az egész dolog egy idő után, ahogy eléggé megnőtt, szinte természetes lesz. De aztán ott van a lehetőség, hogy vissza is csúsz ebből. Természetes lett, elkezdesz lazítani, már hetek, hónapok óta nem néztél Istenre, de még mindig élsz a tűzben, amivel eddig éltél, és aztán szép lassan évek alatt megint visszasodródsz egy semlegességbe. Mint a házasságban. Nagy szerelem volt az elején, aztán utána nincs szerelem. És ez normális, úgy értem, ilyenek vagyunk, hullámzóak. De ha már régóta nem volt szerelem, ha már régóta nem gondoltam át újra, hogy micsoda értékem is van a feleségemmel, akkor bizony átgondolom, át kell gondolnom. És újra döntenem kell a szívemben, hogy ő rá összpontosítok, hogy ő a legértékesebb, mint ahogy Istennel is meg kell tennem. Azt hiszem, ennyi az üzenet. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy találj meg minket. Te vagy az, aki keresel minket. Bedugod a kezed az ajtón, az ablakon, és mi meglátunk téged, megízlelünk, és bizony vágyakozunk utánad. Ébreszt fel bennünk ezt a tüzet, hogy keressünk téged. Hogy keressünk téged először a te országodat, és a te igazságodat. Hogy keressünk téged, és minden egyebet pedig rád bízzunk, hogy az ráadás lehessen. Hogy az igazi életet találjuk meg először. És hogy ne részegedjünk meg semmivel, hanem inkább teljünk meg szellemmel, teljünk meg veled. Reggel benned bízzunk, a te ígéreteidnek higgyünk, délben így folytassuk, és este hálával ugyanígy fejezzük be. És te növekedj bennünk, és a mi útjaink pedig szálljanak alá. Te légy egyre nagyobb, és mi pedig egyre jobban bízzunk benned. és ebben a kapcsolatban, ebben a szerelemben bizony életet találunk. Olyat, amely ellenáll a körülményeknek, olyan, amely ellenáll mindennek. És ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor tudd, hogy ez az első lépés. Megtaláltad őt, de békét kell kötnöd vele, és ennek a módja nagyon egyszerű. Ő kifizette minden tartozásodat, kifizette a bűnt, meghalt helyetted. És ezt a váltságot, amit ő tett érted, el kell fogadnod. Egyszerűen hitben, egyszerűen a szívedben. Csak ennyit kell mondanod, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess engem, amíg élek, és hogyha egy nap meghalok, vigyél magaddal a mennybe, hogy örökké éljek. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem, el vagyunk bocsájtva. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!